Ami Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található a 121. Zsoltárban. Foglalja el helyét a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a 121. Zsoltárból. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Urunk Istenünk, add meg nekünk ezt a szívbéli bizodalmat, ahogy a zsoltáros fohászkodott, aki tudta szíve mélyén, hogy te mindig vele vagy, és megsegíted őt. Köszönjük azt, hogy mi ebben a segítségben, ebben a gondoskodásban, és a te gondviselő szeretetedben bízva állhatunk most meg e templomban, és kérhetjük a te jelenlétedet. Te, aki az eget és a földet alkottad, nem engeded, hogy mi gyarló emberek hitünket elveszítve éljük az életünket, és egészen közel jössz hozzánk, bebizonyítva azt, hogy a mindennapokban megtalálható vagy, megszólítható vagy, és cselekvő Isten vagy, aki tudsz a mi életünkben is nagy dolgokat tenni. Így kérjük, hogy oltalmadat terjeszd ki a mi életünkre, egész népünk életére is. Az árvízkárosultak javára is terjeszd ki a te áldásodat, és add meg nekünk, hogy most egységben legyünk a te jelenlétedben. Szenteld meg tehát igédet közöttünk, és szenteld meg általa szívünket is. Amen. Testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. fejezetben az első 6 verset olvasom, foglalja el helyét a gyülekezet. És hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét a Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 15. fejezetből az első 6 verset olvasom. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Kedves testvérek, ez a mai Isten tisztelet a devecseri és kolontári iszapkárosultak javára van, mielőtt ezt már meghirdettük az előző héten is, hogy ő nekik és az ő számukra nyújtanánk segítséget, és közben ez teljes összhangban történik a református egyházban, és ezt a napot szentelték erre. Úgyhogy ez az Isten tisztelet, mondhatnám azt, hogy az együttérzés vasárnapja is, és a cselekvésé is. Mert most előttünk van Istenünk igéje, egyrészt a Zsoltárok könyvéből úgy állt meg előttünk Isten, mint aki nem szunnyad, mint aki őrzi az övéit, mint aki segítséget nyújt a bajban, és hogyha bárhol is jár az ő követője, akkor ha nappal, akkor is megőrzi őt, ha éjjel, és ha bármin megy is keresztül, nem szunnyad Izrael őrizője. És ezt a bizonyságot hozza elénk a Zsoltáros, és több helyen is látjuk a Szentírásból ezt a bizonyságot, hogy az Isten őrzi az övéit, és akkor az életben pedig annyi minden ugye megtörténik, és ott van bennünk a kérdés, és sokszor fölteszik az emberek fájdalmukban, a nehézségeinkben, hogy hol volt Isten. Amikor segítségre volt szükségem, amikor nehézségbe jutottam, amikor bajba kerültem, amikor elveszítettem talán minden vagyonomat, amikor elveszítettem hozzátartozómat, akit nagyon szeretek, hol van az az Isten, aki őrzi az övéit, hol van az az Isten, aki segít, és hol van az, aki meggyógyítja a betegeket, hol van az, aki átvezet bennünket minden nehézségen, és reménységet ad. Ennek a mai istentiszteletnek és minden istentiszteletnek lényegében az a központi üzenete, és pont ezek ellenére is, mindezek ellenére is, és ezeket tudva és ismerve, és látva az életünk valódi nehézségeit, és mindazt az örömét is, amit kapunk, hogy mondjam azt egyszerűen, és ezt a gondolatot aláhúzva most, hogy itt van Isten. Mindezek ellenére itt van Isten, és mindezek ellenére azokkal is ott van, akik átélték azt a tragédiát országunkban, amit mi is döbbenten néztünk a médián keresztül, mivel távolság választ el bennünket, de a híradás technika segítségével mindenről napi szinten majd, hogy nem értesülünk. És látjuk azt, hogy ha belegondolunk, ha velünk történt volna meg mindez, akkor milyen hatalmas nehézségben lenne az életünk. Itt mond Isten igéje, mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mit jelent ez? A Szentírásban az erős az, akinek van. Az erős az, akinek adatot és akinek birtokába vannak mindazok a dolgok, amelyek a gyengének nincsenek. És ahogy látjuk és érzékeljük a világot, mi is voltunk már erősek és voltunk gyengék is. Volt, amikor nekünk volt, és volt, amikor nekünk sem volt az életben, mert úgy éreztük, hogy mi vagyunk azok, akik gyengék vagyunk és rászorulók vagyunk. Van úgy, amikor nekünk van szükségünk a segítségre, mert nem vagyunk erősek. Mert szükségünk van a bátorításra. Szükségünk van arra, hogy mellénk álljon valaki. És szükségünk van arra, hogy megosszuk mindazt, ami velünk történik. Tehát az erős és a gyenge az néha együtt jár. Az erősség és a gyengeség. Valamiben erős vagyok. Valamiben pedig gyenge. Ha kívülről látnak engem, akkor úgy láthatják talán, hogy minden rendben van. De hogyha belülről látnának, és tudnák azt, hogy mi az, ami bennem zajlik le, és tudnák, hogy mennyi minden van, ami kavarog az életemben, vagy sokan ezt kimondhatnák, hogy mennyi minden van, amiben gyenge vagyok, és segítségre szorulok, akkor egészen másképp festenének az erős emberek is. De mégis, mi miben vagyunk erősek? Abban vagyunk erősek, hogy megtapasztaltuk az Istentől jövő kegyelem nagyságát, azt, amiről Zsoltáros beszél, hogy bizony én veletek vagyok, és megsegítelek benneteket. Abban vagyunk erősek, hogy honnan jön az én segítségem? Ugye ott van ez a felkiáltás a Zsoltáros életében, honnan jön az én segítségem, szemeimet a hegyekre emelem? A hegyek szimbolikusan az örökkévaló világot is szemléltették. Régen az emberek a hegyekre mentek föl, amikor az Istent keresték. Magasra mentek föl, ott építettek oltárt, és ott keresték az Istent. Amikor hegyekre emelem az én szememet, akkor kifejezem azt, hogy az Istent keresem, a hatalmasat, aki olyan nagy, és olyan dicsőséges, és olyan fenséges, mint a hegyek. Honnan jön az én segítségem? És akkor azt mondja a Zsoltárs, hogy az Úrtól jön az én segítségem. Ott van az az Isten, és ebben vagyunk mi erősek, Hogyha ott van az az Isten, akkor az ő jelenlétét elhozzuk azok számára, akik éppen gyengék. Akik éppen ezt a jelenlétet, amit a Zsoltáros megfogalmaz, hogy itt van a mi segítségünk, itt van az Úr, és nem szunnyad, ezt a bizonyságot viszik és hozzák azoknak, akiknek mondhatom azt, hogy elsötétült az ég. Akik nem látják már a hegyeket. Akiket elöntött a baj. Akik nem látják a holnapot. Akik a már sem érzékelik, és minden reménytelenségbe tud hullani. Akkor mi azért lehetünk erősek, és ezt az élet minden dolgára értem. Azért lehetünk erősek, hogy ott van bennünk ez a tudás és ismeret, és ezt tudjuk alkalmazni. Tudunk ezáltal élni, és tudunk ezáltal segíteni másoknak. És azt tudnám mondani, hogy ez a jelenlét, ez tartalmazza a szavakban és tettekben való bizonyságtételt. Tartalmazza a szavakban és tettekben való segítést. Mint ahogy láthatjuk, hogy országunkban is egyre nagyobb az összefogás, a baj láttán. Hogy le tudjuk győzni azt, ami bennünket oly sokszor a hétköznapokban körülvesz és megkísért, hogy közönösek és közömbösek tudunk lenni egymás iránt, és mindenkinek megvan a maga baja és terhe. És nem tudunk már fölvállalni más bajokat és terheket. És rám az Isten megtanít bennünket arra, hogy amikor azt mondjuk, hogy nekünk sincs, akkor azt látjuk, hogy mennyi mindenünk van. Mennyi mindenünk van. Azt hiszük, hogy nekünk nincs. Pedig van. Van még, mit megosztanunk. És van, ami nekünk is adatik. És amikor úgy hittük, hogy gyengék vagyunk, akkor egyszerűen csak látjuk, hogy vannak még gyengébbek, és mi hozzájuk képest erősek vagyunk. Nekünk van hova hazamennünk. Nekünk van otthonunk. Még vannak, akiknek most nincs otthonuk. Megvan a szerettünk, akivel találkozhatunk, és vannak olyanok, akik elveszítették egy pillanat alatt azt, akit szerettek. És oly sok minden van még, ami nekünk van, és úgy gondolom, hogy az igazi segítés az azt jelenti, hogy az embereket egyrészt anyagilag is segíteni, másrészt pedig lelkileg, mert nem minden a külső körülmény, de tudjuk, hogy nagyon fontos az. De fontosabb, még fontosabb az, hogy lélekben az emberek ezáltal, amiben sérültek, és minden egyes tragédia, ami megtörténik, az minden egyes esetben hordozza a lelki sérülést, a lelki sebeket. Hogy ilyenkor azoknak is be kell tudni gyógyulni, mert az emberek félnek, mert az emberek nem tudnak új életet kezdeni. Pusztán azáltal, hogy a színfalakat ismét felépítjük. Mert ott marad a lelkünkben mindannak a nyoma, ami történt. És ez az, amire az igazi segítséget megadja nekünk az Isten jelenléte, hogy oda tudjuk vinni mindazt, ami bennünk van, mindazt, ami másokban van. És közben járó imádsággal tudunk segíteni azoknak, mert lelki és szellemi egységben vagyunk. Én ezt tudnám mondani, hogy amikor imádkozunk olyanokért, akiket nem ismerünk, azt gondoljuk, hogy ó, hát az milyen gyenge és erőtlen dolog. Az Isten országában viszont pont fordítva van, ami az emberek számára erőtlennek tűnik és gyengének, az az Isten országában igen erős. És számtalan helyen beszél arról a Szentírás, hogy imádkozzatok és kérjétek az Istent, hogy segítsen meg benneteket és másokat, és legyetek egy akarattal, és amit kértek az Istentől, egy akarattal megadja azt nektek. Vagyis ígéreteink vannak. A közösség vállalásra. Arra, hogy ne magunknak kedveskedjünk pusztán, és ne abból álljon az életünk, hogy mi erősek. Ugye az életvizén a magunk hajóját hajtjuk csak, és azt szeretnénk, hogy az menjen a leggyorsabban, és nem törődünk azzal, ha valakik hajótörés szenvednek az úton. Hanem igenis, nem az a legfontosabb, hogy az úton ki az, aki a leggyorsabban evez, hanem az, hogy miközben együtt vagyunk, és együtt evezünk az úton, közben megőrizzük az egységet, megtartjuk a szeretetet, és ezáltal együtt érkezzünk meg. Mert ugye a világban vannak győztesek és vesztesek. Vannak, akik elsők, és vannak, akik utolsók. És vannak, akik útközben vannak, és talán nem tudnak megérkezni. Isten országában azonban pont fordítva van, az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból pedig az elsők. Akik más mérték szerint is tudnak élni és adni, és akik tudnak lemondani, úgymond utolsók lenni és utolsók maradni, vagy valami alatta maradni és vállalni a terhet, és megosztani azt, amink van, még hogyha kevés is az, és nekünk is úgy érezzük, hogy szükségünk van, de mégis van mi adható, és van mit adnom, akkor utolsó leszek, ugye? Mert én is lemaradok a másikkal. Nem sietek a magam útján. Nem mondom azt, hogy most nincs időm menni veled, és nem mondom azt, hogy nekem ennél fontosabb és magasztosabb céljaim vannak, és a magam útját kell, hogy járjam. Hanem rádöbbenünk arra, mint az egyszeri ember, aki ugye télen a hegyi túrán van, és akkor megsérül a társa, és mondhatná azt, hogy hát itt hagyom, mert akkor nem tudok tovább, mert akkor nem érem el a célomat. Ketten együtt nem tudunk felmenni a csúcsra. Így, ilyen állapotban. Ott kell, hogy hagyjam. Ugye ezek mind olyan helyzetek, amikor döntenünk kell, és a Szentírás azt tanácsolja nekünk, hogy döntsünk egymás mellett. Döntsünk egymás mellett. És az ember pedig megkísérti azt, hogy a maga javára éljen. Ki a példa nekünk? Hát Jézus Krisztus, akiről azt mondja a Szentírás, hogy ő mindenről lemondott érettünk. Ezt nem tudjuk elképzelni, és ennek a gazdagságát igazából fel sem tudjuk fogni, hogy mit jelentett az Atya jobbján ülni, az ő dicsőségében lenni a láthatatlan világban, ahol úgymond mi a szívünkkel fel sem tudjuk fogni, hogy milyen gazdag az a világ. És megszületni, gyermeki formát felvenni, és ugyanezen a poros úton járni itt a Földön, mint amelyen mi járunk. Átélni azokat az emberi dolgokat, szenvedést, átélni, mit jelent emberként élni. Krisztus azonban így vállalt velünk közösséget, ő, aki az első, azt mondta, hogy lemegyek az utolsókhoz, a gyengékhez, az erőtlenekhez, hogy segítsek rajtuk. Ha azt mondja a Szentírás, hogy nincsen bűn bennünk, magunkat hazudtoljuk meg, vagy magunkat csapjuk be. Miért is jött Jézus Krisztus? Erről olyan sokat beszélünk a szószékről, azért, hogy elvegye a világ bűneit. Ugye ő az Isten bárány. Miért fontos ez? Mert minden tragédiánál van egy nagyobb tragédia. Az, hogy az emberek elveszítik a lelküket. Ez se nem pénzzel, semmilyen adománnyal nem lehet pótolni. Ha az ember elveszíti a lelkét, ha elveszíti az életét, az a legnagyobb tragédia. És azért jött Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Megkeresse a gyengét. Ha 99 meg is van, de egy hiányzik, akkor elmegy az egy után. Ugye? Ez a jó pásztornak a története. Aki elveszett. Mondhatjuk azt, mindannyian egyek vagyunk. És érettünk jött a Krisztus. Azért, hogy megtaláltassunk is az igazi nagy tragédiát, azt megszüntesse az életünkben. Isten országa tehát nem csak emberi elgondolás, vagy emberi elképzelés, nem csak egy visszavágyás a paradicsomba, hanem egy Isten szerezte új lehetőség, amikor igénybe vesszük azt a segítséget, amit az Isten ad nekünk. Hát ez hasonlítható ahhoz, amikor most is bajba jutottak az emberek, és elfogadják a segítséget. Lelkiképpen Izrael őrizője, az örökkévaló Isten segíteni akar nekünk. Minden nap, minden körülmények között, minden bajban, minden nyomorúságban. És az ő keze, az a Golgotai kereszten ér le a földig. A Golgotai kereszten, ahol Krisztus megfeszítetett, éretted és érettem. Azért, hogy megragad azt a nagy kincset és lehetőséget, hogy el ne veszítsd az életed. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val? Ez az az igazi tragédia, amely körbevesz bennünket, és mellette minden tragédia, ami történik velünk, arra mutat, hogy mi mulandók vagyunk. És mi mulandó mindaz, ami a miénk. És az emberek lelkében ott van a félelem, ott van a bizonytalanság, és ott van bennük az útkeresés, hogyan tovább. És ez a félelem, bizonytalanság és útkeresés lényegében oda vezet bennünket, oda vezethet bennünket, és az a jó, ha oda vezet bennünket az Isten jelenlétéhez. Hogy kér az ember, hogy keres az ember, hogy zörget az Isten ajtaján, hogy valódi megoldások után kutat, mert látja, hogy házát homokra építette. És ha jön az áradat, akkor összedől a házam. Ha nem alapra építettem, ha nem jó alapra építettem a házamat, összedől az. És jön az áradat, és nem tudom megmenteni. Lelkiképpen beszélt így Krisztus az ő országáról, és azt mondta, hogy az az ember, a bölcs építő, aki hallgatja az ő tanítását, és befogadja a szívébe, és aszerint él, az 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 ember, aki a kősziklára építi az ő házát. És belép az Isten országába, és él az Istentől kapott lehetőségekkel. Úgymond felülről születik. Istentől születik. De ott van az, aki hallgatja az Istennek a dolgait, de nem cselekszi, nem fogadja be szívében, és távol marad tőle. Hasonlatos az az ember, aki homokra építi az ő házát, és ha jön az áradat, elviszi mindenét. A külső és belső világ így kapcsolódik össze, hogy nyomorúságaink, külső megtapasztalásaink is tanítanak bennünket, és figyelmeztetnek arra, hogy vannak fontos dolgaink, amelyeket rendeznünk kell egymással, az Istennel, az életünkkel. Hová tartunk? Isten ígéreteket adott tehát. És mit jelent ez egy vészhelyzet? Egy katasztrófa, egy nehézség, egy tragédia? Nincsenek kibúvók. Nincs tovább idő a halogatásra. Nincsen több kifogás. Mert a tények magukért beszélnek. Itt cselekedni kell, itt jó döntéseket kell hozni, itt az embereknek valódi segítségre van szüksége. És ez nem csak most a kolontári és devecseri áldozatok javára értem, hanem az életünkben is. Ugyanilyen vészhelyzetben vagyunk sokszor. És valódi segítségre van nekünk szükségünk. A kibúvók és mentségek és kifogások, okoskodás és az ellenérvek, amelyek ott vannak bennünk, mind-mind hamisgát. Hamisgát, amely nem véd meg bennünket semmitől. Ha jön az áradat, elviszi, és nem tudsz megállni. Isten ígérete tehát az, hogy én bizonnyal veled leszek. Hogy mondja a Szentírás, amik korábban megírattak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítsünk, és úgy reménykedjünk. Tehát azért vannak mindezek a dolgok megírva a Szentírásban, hogy ébredj föl, hogy reménységed legyen, hogy ne add föl, hogy ne mondd azt, hogy nincs értelme, hogy az egész életem elúszott, semmi értelme tovább, nem úszott el az életed. Tudsz újat kezdeni. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek a kölcsönös egyetértést. Fontos az, hogy egyetértésre jussunk, így az Isten akaratában, és saját fájdalmainkat, kétségbeesésünket, elszigetelődésünket feloldjuk, mert azért van az Isten közössége az erősek és a gyengék, hogy mindnyájan végül is egyek legyünk, mert igen, milyen jó az, hogy különböző élethelyzetekben vagyunk. Nem mindig vagyunk mi mindnyájan gyengék, ugye? Soha nem így van. Mindig vannak erősek is közöttünk, és gyengék is. Azért, hogy egymásnak tudjunk segíteni. Ez a kölcsönös egyetértés legyen meg bennünk, hogy mit jelent kölcsönösen egyetérteni. Megérteni a másikat is. Megérteni a másikat, hogy mi történik vele. Egyetértésben az Isten akaratával. És összehangolódva a felülről jövő segítséggel. És akkor valódi a segítség, mert mi is egymásra tudunk figyelni, és befogadjuk a felülről jövő áldást, ami által a szívünk is begyógyul. És az emberi kapcsolatok is újból megszületnek, és megtisztulnak. E kettő nélkül marad a tragédia, mert nem jutunk el az igazi felépüléshez, megújuláshoz, és ott maradnak azok a romok, ott maradnak régi kísérteteink, ott maradnak a sértődéseink, ott marad mindaz bennünk, amely akadályozza a gyógyulást. Hogy Jézus Krisztus akarata szerint egy szívvel és egy szájjal dicsőítsük az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyát. Ez tehát a megérkezés. Ide érkezünk meg. Ez az a pillanat, amikor valóságá válik az, amiről Zsoltáros beszélt, hogy én veled vagyok, és megsegítelek. Amikor az ember ezt átéli és megtapasztalja. Én bizonnyal veled leszek. Kiben lett ez az ígéret valósággá? Igenné és ámenné? Jézus Krisztusban. Ámenné lett és valósággá, hogy semmi el nem választhat téged az Istentől, sem magasság, sem mélység, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem eljövendő dolgok, sem a múltad, sem a jelened, a gondolataid sem választhatnak el az Istentől, a kétségeid sem választhatnak el. Pedig lehet, hogy attól félsz, hogy ezek elválasztanak. A kibúvók sem, a mentségek sem, a tragédiák sem. Nem választhat el semmi, ha Jézus Krisztusban, az Isten bárányában végre megérted és megéled, mert megérteni annyit jelent, hogy megélem. Azt a fajta isteni közbeavatkozást és kezet, amely lenyúl érettem és kihúz engem az áradatból, kihúz engem a romok alól, és azt mondja, kegyelmet találtál. Van új kezdet. És mi ennek a garanciája? Úgy gondolom, hogy igen nagy. Minden ígéret akkor válik igazából fontossá, hogyha látjuk annak a garanciáját is, hogy aki mondja, az valóban meg is tartja. Hát azt hiszem, hogy ha így nézzük az Isten ígéreteit, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Isten nem tett azért, hogy hitelesítse az ő szavát. Mondhatjuk azt, könnyű nagy dolgokat mondani és szép dolgokat, de mi a garancia rá? A Szentírás egy hatalmas nagy tettről beszél, mint garanciáról, amely lehetetlené teszi azt, hogy az Isten ne cselekedjen, és ne mentse az övéit. Ez a garancia pedig így fogalmazódik meg a Szentírásban. Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta ártatlanul Istennek, megtisztítja lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Krisztus meghalt értünk. Ez egy olyan garancia, hogy ártatlanul meghalt érettünk, amely az isteni cselekvést azonnal aktiválja. Lehetetlen dolog, hogy az Isten ne segítsen, hiszen Krisztusban azt adta oda életünk, akit a legjobban szeretett. Ezért tehát az Isten mindenét már odaadta. Miközben mi mutogatunk lehet az ég felé, hogy semmit nem adtál. Semmiben nem segítettél. Semmiben nincs erőnk, és nem látjuk a te hatalmadat és jóságodat. Közben ott van már az az erő, ami a lelkiismeretünket megtisztíthatja. És mi az? Meglátjuk az Isten szeretetét. És azt mondjuk egyszer csak, ó, milyen vak voltam, hogy nem láttam. Ó, milyen egyedül voltam mindaddig, amíg nem tudtam, hogy az Isten velünk van, és velem van, és engem is szeret. Mindannak ellenére, ami történik. mert az élet az, ami megtörténik velünk, annak ellenére, amit terveztünk. Ugye? Sokszor mi sok mindent elterveztünk. És az életben pedig oly sok minden megtörténik. De egyről azért ne mondjunk le, és maradjon meg bennünk. Ez a bizonyság. Én bizonnyal veled leszek, és megsegítelek téged. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megsegítelek, és megszabadítalak téged. Te pedig dicsőítesz engem, mondja megváltó Istened. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy szeretetre és egyetértésre nevelsz bennünket, együttérzésre a bajba jutottak iránt, és közben felfeded előttünk is, hogy ott vannak mindennapi tragédiáink, mindennapi katasztrófáink az életünkben is, és közöttünk is vannak gyengék, és vannak rászorulók. Add meg nekünk, hogy segítő kezünket tudjuk nyújtani a devecseri és kolontári károsultak javára is, és lélekben is imádkozzunk most ő érettük, hogy te adj lelki gyógyulás nekik a rémületből, a félelemből, a reménytelenségből, és te add, hogy minden anyagi segítség is megérkezzen hozzájuk, amire szükségük van, hogy valóban kősziklára tudják építeni az ő életüket, az ő házukat, és add meg, hogy mi is, ismerve a te tanításodat, életünket, a benned való bizalomban építsük fel. Köszönjük, hogy megáll a te ígéd, és vigasztal, bátorít, és a mi tanúságunkra iratott meg oly sok minden. Köszönjük, hogy most azokkal is vagy, akik elveszítették szerettüket, akik gyászban vannak, veszteségben vannak. Te állj meg mellettük, és te árasz rájuk kegyelmedet és vigasztalásodat. Gyógyíts be az ő szívük sebét is, és légy a betegeinkkel, légy mindazokkal, akik útkeresők az életben, nem találják a helyüket, és légy azokkal, akik egyedül vannak és magányosak, vagy akik talán csalódtak, vagy úgy érzik, hogy megbántották őket. Te adj mindnyájunk számára egyetértést a te nevedben, tudjunk egymásról, tudjunk megnyílni egymás iránt, segíteni, ami rajtunk áll, és tudjuk a te kegyelmedet is kérni most mindnyájunk számára is, a devecseriek számára, kolontáriak számára, országunk számára, és minden ország népe számára. Légy irgalmas, és könyörül meg rajtunk, és mentsd meg a mi életünket és lelkünket. Jézus Krisztusban köszönjük, hogy megtartasz. És nincs olyan baj, nincs olyan magasság, mélység, nehézség, kísértés. Nem történhet semmi sem a jövendőben, és nem történhet a jelenben sem, ami elválasztana tőled. Köszönjük ezt. Most pedig hallgass meg személyes és egyéni kéréseinket, csendben elmondott imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy a csendes percben előtted állhattunk. Hallgass meg kéréseinket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzem, mégpedig annak javára, épülésére. Amen. Áldás békesség.